Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A Zsoltár szavával, amit ma reggel is olvashattunk, ezt mondja az Úr, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, így fennállva énekeljük is ennek a Zsoltárnak, a 91. Zsoltárnak az első versszakát, 91. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában, és a nagy hatalmasságnak nyugoszik árnyékában. Ne nekünk, Urunk, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amelyet Péter apostol első leveléből, annak 5. részéből, az első 11 versből olvasok. Péter apostol első levelének 5. részéből. Helyünket elfoglalva hallgassuk, az ígét. Péter apostol ezt mondja ma mi nekünk is. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanígy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, Isten szólít bennünket, s hogy az ő szava elvégezhesse a munkáját mi bennünk, így helyünkön ülve maradva tárjuk ki a szívünket ő előtte, hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk azért, hogy munkálkodjon mi bennünk. Minden kegyelem Istene, mennyei édesatyánk, olyan jó most az ige szavával így megszólítani téged, hiszen valóban mindaz a kegyelem, amire nekünk szükségünk van, te nálad található, és megvallhatjuk az apostollal azt is, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Magasztalunk és áldunk azért, mert a te kegyelmed által gyermekeidként szólíthatunk téged. Így kérhetünk azért, hogy amit elkezdtél a mi életünkben, azt folytasd és vidd véghez. Így áldhatunk téged mindazért, amiben megmutattad a te hűségedet és jóságodat nekünk az előző napokban. És köszönjük, hogy így könyöröghetünk azért, hogy a te kegyelmed továbbra is bőségesen áraszt ki, a te népedre, a te gyülekezetedre, annak minden egyes tagjára. Itt vagyunk és kérünk, megvalljuk, hogy szükségünk van a te kegyelmedre. Oly sokféleképpen vétkeztünk te ellened, olyan sokszor hagytunk el téged, olyan sokszor cselekedtük azt, amire te azt mondtad, hogy ne tegyük, és olyan sokszor nem tettük meg azt, amire te indítottál bennünket. Köszönjük, hogy a te kegyelmed bűnbocsánatot ajándékoz a bűnbánónak. Kérünk, add nekünk ezt a bűnbocsánatot. És köszönjük neked, hogy a te kegyelmeddel, irgalmas szereteteddel föl is emelsz bennünket azokból a mélységekben, amelyekben vagyunk. Megrendülten látjuk a világnak a kavargását körülöttünk, összetörik a szívünk, amikor halljuk a híreket, hogy mik történnek, nem is olyan messze mi tőlünk. Kérünk, hogy légy ott, Ukrajnában, azokkal az emberekkel, akik otthonukat, életüket menekítik, vagy talán csak ingóságaikkal menekülnek onnan. Kérünk, hogy légy itt közöttünk azokkal, akik gyászban járnak, és légy ott is azokkal, akik gyászban vannak. Könyörgünk azért, adjál vígasztalást, tőled való vígasztalást mindazoknak, akiknek a szívük összetört az elmúlt napokban. Kérünk azokért a családokért, akik itt ravatal mellett álltak meg a mi gyülekezeti közösségünkben is. És hozzád kiáltunk a betegeinkért, gyógyítsd őket. Neked adunk hálát azokkal, akiket már talpra állítottál és megerősítettél, és itt lehetnek közöttünk újra. Te hozzád kiáltunk azért, hogy szólj személyesen mindannyiunkhoz, s ajándékozz meg minket azzal, hogy megújul a te lelked munkája által, a te igéd által a mi életünk. Kérünk azért, hogy légy velünk, vidd véghez a te mai munkádat is közöttünk, és áld meg a mi gyülekezetünket a mai napon is. Amen. Szeretett testvéreim, az előbb megkezdett 221. dicséretünk 5. verszakát énekeljük az ige hirdetésére készülve, 221. dicséretünk 5. versét, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Szeretett testvérén, fennállva hallgassátok Isten igéjét, amelyet a Tesszalonikai első levélből olvasok. Az elmúlt hetekben többször hallottunk erről igehirdetést, megkezdtük ennek a levélnek a tanulmányozását. Most az első rész 5. versétől a 8. verséig halljuk, amit Pál, Szilvánusz és Timóteus írnak a tesszalonikaiaknak, s amit Isten ezáltal ma nekünk is mond. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőink élettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Achájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde. De nem csak Makedóniába és Achájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim! Ahogyan már többször hallottuk a tesszalonikai első levél első sorai összefüggésében, olyan ez a levél, mintha gyakorlati testvérszeretet képes könyve lenne. Képes könyve a gyakorlati testvérszeretetnek. A legtöbb apostoli levélnek van olyan része, amire rámondhatjuk ezt, de ez a levél szinte elejétől a végéig ilyen. Nagy szükségünk van arra, hogy kapjunk ilyen illusztrációt. Illusztrációt, ami megmutatja nekünk, hogy mit jelent a gyakorlatban a testvérszeretet. Mert olyan jól tudjuk az elméletet. Sokszor egészen keveset tud valaki a kereszténységről, de föl tudja idézni a kettős nagy parancsolatot, különösen annak a második felét, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. A hívő emberek talán még azt is sokszor idézzük, amit Jézus az utolsó vacsorán mondott a lábmosás után a tanítványainak, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, erről fog majd megismerni titeket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Mindezt elméletben olyan jól tudjuk. A gyakorlatban azonban nagyon sokszor kudarcot vallunk. Kudarcot vallunk, és megpróbáljuk megmagyarázni, hogy nekem most erre nincs erőm, vagy csak utólag jutott eszembe, hogy hogyan kellett volna abban a helyzetben cselekedni, ott akkor elragadtak az indulataim, ott akkor hirtelen a félelmeimnek engedtem, vagy a haragomnak engedtem, és tettem azt, ami nem kellett volna tenni. Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy angol írónak, angol szerzőnek a nagyon szellemes görbe tükre arról, hogy hogyan éljük mi sokszor a keresztény életünket, és annak egy mondatát sokszor szokták idézni, így hangzik, nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet. Nem könnyű mások közösségében, másokkal együtt keresztény életet élni. Jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet. Annyival könnyebb lenne Jézus szolgálata, gondoljuk sokszor. Könnyebb lenne Jézus szolgálata, ha mi mondhatnánk meg azt, hogy kikkel, meg kik között végezzük ezt a szolgálatot. Annyival egyszerűbb lenne Jézust követni, ha mi válogathatnánk ki, hogy kikkel, kik között kövessük őt. Valójában könnyebb lenne? Szeretett testvéreim, egyáltalán nem lenne könnyebb. Legfeljebb kényelmesebb lenne mi nekünk, de nem lenne könnyebb, mert ha valóban Jézus szolgálatában állunk, ő neki nem lehet úgy szolgálni, hogy én szabom meg a feltételeket. Az már nem szolgálat, az már uralkodni vágyás. Lehetetlen. Akkor már nem ő az Úr az életem felett, hanem én akarok az lenni. Jézus tanítványai legjobb tudomásunk szerint soha nem alakítottak szakszervezeteket, nem folytattak tárgyalásokat az Úrral, hogy ha ezekben a keretekben meg tudunk egyezni, akkor majd működni fog az életünk. Ezeknek a polgári életünkben lehetnek és vannak is fontos következményei és fontos szerepe van ezeknek a dolgoknak, de az Úrral való kapcsolatunk egészen más. Jézus követése nem így valósul meg. Jézus követése bizalmon alapul. Bizalmon alapul, hogy ő tudja, hogy mire van szükségem, és azt fogja az én életem számára megadni, amire valóban szükségem van. Nem én tárgyalom ki a megfelelő feltételeket, hanem tőle fogadom el, akkor is, hogyha nem olyanok, amelyeket én elképzeltem a magam számára. A Tesszalonikai első levél, ahogyan sok más új szövetségi levél is, ezt mutatja meg konkrét élethelyzetekben. Mit jelent Jézus szolgálni azok között, a körülmények között, amelyeket tőle, amelyeket az ő kezéből fogadtunk el. Nem ideális körülmények között, vagy legalábbis nem olyanok között, amilyenekről mi álmodtunk magunk számára. Hiszen sokszor azok között, a körülmények között, amelyek talán a mi számunkra elrettentőek is lennének, és nem is értjük, hogy hogy kerülünk bele ezekbe, pont ezekben látható az, hogy valódi-e a hitünk, valódi-e a szeretetünk, valódi-e az Úrba vetett reménységünk, vagy csak valami jó-rosszul sikerült utánzata annak, amit másoktól láttunk. Láthattuk utoljára, hogy Pál, Szilász és Timóteus hálaadással kezdi ezt a levelét is, mint a legtöbbet, és éppen azért adnak hálát, hogy a tesszalonikai hívők hite, meg az ő szeretetük, meg az ő reménységük sok próbát kiállt. Sok próbát kiállt, és ezáltal világossá vált, hogy nem emberi ügyeskedés, nem emberi erőfeszítés, még csak nem is emberi jó szándék hajtja őket csupán, Isten munkája az, ami a szívükben és a közösségükben végbe megy. És azt is láthattuk, hogy szinte az egész levélen végighúzódik ez a hálaadás, és miközben Pál hálát ad Szilásszal és Timóteussal, aközben többször visszatér a kiinduló pontra, a kezdőpontra. Visszautal arra, amikor a tesszalonikai gyülekezet megszületett. A későbbiek felől nézve ugyanis kulcsfontosságú az, ami akkor történt. Erről szól ez a néhány mondat is, amit most olvastunk, meg erről szól majd szinte a teljes második fejezet. Hogyan indultak el? Hogyan kezdődött a tesszalonikai gyülekezet élete? Sportnyelven talán így mondhatnánk, milyen rajtot vettek. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen rajtot veszünk. A sportban sem, a keresztény életben pedig még inkább igaz ez. Ez a néhány sor, amit most olvastunk, szintén erről beszél, két lényeges gondolatot hadd emeljek ki belőle, két olyan gondolatot, amelyek meghatározzák mindazt, amiről a későbbiekben az apostol ír. Az első, hogy a jó start titka Isten lelkének a munkája. A jó start titka Isten lelkének a munkája. Azzal kezdődött a felolvasott néhány mondat, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. És aztán nem sokkal később, amikor arról beszél, hogy hogyan lettek keresztjénni a tesszalonikaiak közül azok, akik ezt a gyülekezetet, ennek a gyülekezetnek a tagjai lettek, így szól, sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. A Szentlélek örömével. Megérkezett az apostoli csapat, hirdette az evangéliumot, néhányan felismerték, hogy ez az ő személyes életükről szól, és hogy milyen fontos az ő személyes életük számára. Hitre jutottak, elkezdtek összejárni, Isten tiszteleteket tartottak, dicsérték Jézust mindazért, amit tőle kaptak, másoknak is beszéltek arról a Jézusról, aki örömmel ajándékozta meg őket, még a nagy nyomorúságok között is, és azt mondja az apostol, mindez nem emberi erőlködés, nem emberi ügyeskedés, nem emberi jó szándék eredménye, gyümölcse annak. Nem arról van szó, hogy nagyon igyekeztek Pálék, hogy bevetettek mindenféle kitűnő marketing gondolatot. Meg nem is arról, hogy nagyon érdeklődtek néhányan a tesszalonikaiak közül, amikor hallgatták őket. Mindennek a hátterében valami sokkal fontosabb látható. Mindennek a hátterében valami sokkal fontosabb történt. Isten munkája ment végbe ott Tesszalonikában. Isten munkája a Szentlélek adott erőt az ige hirdetésnek, és a Szentlélek adott bizonyosságot a hallgatóknak afelől, hogy ez az igazság. És aztán a Szentlélek adott nekik örömöt abban, hogy engedelmeskednek annak a Jézusnak, akiről az apostol beszélt. Mindez a Szentlélektől való volt. A lélek nélkül nem megy. A lélek nélkül nem megy. Ez nem csupán pünkösd üzenete, testvéreim, ez Isten népének, a mindennapjainak az üzenete. Az egyház, a fasori gyülekezet, és minden egyes hívő ember életének is ez a kulcsa. Istennek az a kegyelme, amelyet személyessé tesz a lélek a mi számunkra. Sokunk kedves verse az, amit Reményik Sándor írt, tudom, hogy sokan ismerik is, nem is fogom most végigolvasni, de előttünk van a kép, ahogyan a költő olyan megragadóan leírja, hogy hogyan keressük mi az Istent, és aztán hogyan talál meg ő bennünket. Hogyan működik a kegyelem? Hogy először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd, akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. És kezdi újra és újra az ember, s a végén azt mondja magának, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég. Mondja a költő, akkor magától végbe megy az, amiért mi sikertelenül küszködtünk, és a vers végén azt olvassuk, ez a magától, ez a kegyelem. A titka nem az, hogy megváltoztak a körülményeink. Mi sokszor azt hiszük, hogy azért nem tudok Isten akarata szerint jól élni, mert a körülményeim akadályoznak. De még csak nem is azért, mert mi változtunk meg időközben. Meg nem is az a titka, hogy az evangélium változott meg valahogy, az Isten beszéde. Mindezek megtörténnek a mi számunkra, a mi szívünkben, valami különös csodaként, de a titok, a kulcs az, hogy Isten lelke belenyúlt az életünkbe. És mint ahogyan az asztalos a fűrészt, meg a csiszolópapírt, elkezdte forgatni Isten lelke a munkaeszközét, az igét, és egyszer csak valóban megváltozik minden. De ez nem ok. Nem az az ok, hogy megváltoztak a körülményeink, meg megváltoztunk mi magunk, meg megváltozott az evangélium, hanem a mi számunkra változott meg Isten kezében az evangélium szava, és ezáltal mi is változni kezdtünk, és ezáltal valami különös kegyelme Istennek, hogy egy idő után már a körülményeink is változni kezdenek, nem véletlenül, hiszen mi magunk is máshogy állunk a körülményeinkhez. Mindez Isten megtapasztalt kegyelmének a következménye. Szeretett testvéreim, a megújulás titka a személyes életünkben, itt a gyülekezetünkben, református egyházunkban, meg szerte Isten népében, az országunkban. Vagy ha mostanában a hírekben gyakran hallunk róla, Oroszországban, Ukrajnában, Nyugat-Európában, Amerikában, szerte a világon, a megújulás titka bárhol, Istennek a munkája. Enélkül marad az, amit a költő leírt, a sírás, az átkozódás, az erőfeszítés, és még az imádságunkra is azt érezzük, hogy semmit nem ér, hogy haszontalan. Mi valójában egyet tehetünk. Ha komolyan veszük, hogy ezt Isten végzi, akkor kitartóan, bizalommal, hűségesen könyörgünk azért, hogy cselekedje meg ezt a csodát. Hogy adjon ébredést, hogy ő ajándékozzon lelki megújulást, hogy ő küldjön élő hitet oda, ahol nélküle semmi sincsen, és nélküle nem is lesz semmi. Az ígére figyelve, halljuk meg Isten kérdését, testvéreim, hogy szoktunk-e mi imádkozni hűségesen Isten lelkének ezért a munkájáért. Ahogyan énekeltük az Isten tisztelet kezdetén, kérjük-e azt, hogy világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium. Régies, de nagyon gazdag szöveg ez, hogy az evangélium ragyogása, az tényleg megjelenjen az életünkön, és hogy mások is befogadhassák, és mások is követhessék azt. Nem a mi könyörgésünkért adja ezt meg a mi mennyei atyánk. Az ő terve és az ő elgondolása szerint készítette el ezt, az ő kegyelméért, amit Jézus Krisztusban adott nekünk, mi azonban a könyörgésünkkel utat nyitunk az ő kegyelme előtt az életünkben, tegyük ezt, nyissuk meg az életünket az ő munkája előtt. A jó indulásnak a kulcsa tehát a Szentlélek munkája, a Szentlélek tevékeny jelenléte volt ott Tesszalonikában. S tett valami másik fontosat is, valami másik lényegeset is a Szentlélek, és erre figyeljünk most még kicsit részletesebben. Azt olvastuk Pál, Szilász és Timóteus mondataiban, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Álljunk meg ennél a különös megfogalmazásnál. Azért is álljunk meg, mert látszólag ellentétesnek hathat. Szinte mindennel, amit mi protestáns, református hitünkben vallani szoktunk. Vagy legalábbis azzal, ahogyan azt mi sokszor értelmezzük. Mi ez a kettősség? Hogy mondhatják Pál, Szilász és Timóteus, hogy ti a mi követőink élettetek, és az úréi. Mi ez a kettősség? Nem úgy van, hogy a hívő ember nem követ más, csak Jézus Krisztust? Nem azt hirdették az apostolok is, hogy nincsen más név, amely által üdvözülnünk lehetne, csak a Jézus Krisztusé? Nem azt valljuk a reformációt, a hűségesen, hogy solus Christus? Hogy mondhatják ezt, Pálék, hogy a mi követőink élettetek és az úréi? Hogy kerülhet oda bárki Jézus Krisztus mellé? Sőt, nem is mellé, mi ez a sorrend, hogy elé kerülnek? A konfirmáción mindig megtanítjuk azt, hogy elsősorban keresztjének vagyunk, elsősorban Krisztus népe vagyunk, és a keresztény egyház nagy családján belül vagyunk reformátusok, de ez nem kerülhet elé a kereszténységünknek. Nincs itt valami félreértés? Hogyan egyeztethető ez össze akár azzal, amit maga Pál mond a korintusi gyülekezetnek? A korintusi második levélben olvassuk ezt a mondatát Pálnak, amikor így szól, mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Hát Krisztus Jézust, az Urat hirdetik, nem önmagukat. Hogy lehet ezt összeegyeztetni egymással? És testvéreim, hadd fokozzam még, mert hogyha a Biblia eredeti szövegét megnézzük, akkor az a szó, amit szerepel, hogy követőink, nagyon finom fordítása ez, úgy is lehetne fordítani, hogy utánzóivá lettetek. Utánzóinká lettetek. Mintha a keresztény élet lényege az lett volna a tesszalonikaiak számára, hogy figyelték Pál, Szilvánusz és Timóteus életét és szolgálatát, és aztán úgy csináltak, amit láttak. Nem mond ez ellen annak, amiről eddig szó volt? Nem ellentétes azzal, hogy nem mi csinálunk valamit, hanem a Szentlélek bennünk? Hát a keresztény életnek nem valami spontán, szívünkből fakadó, természetes folyamatnak kellene lennie? Nem ellentétes ezzel egy ilyen műviesnek ható dolog, hogy mások életét utánozni? mindenek előtt jó tisztázni, testvéreim, hogy amit mi itt olvasunk, az nem csupán egy kivételes mondata, esetleg félreértett mondata az apostoli tanításnak. Másutt is találkozunk azzal, Pál levelei között is, meg Pál levelein túl is, hogy a hívő élet meghatározó része, mások egészséges hívő életének a figyelése és annak a követése. A korintusi gyülekezetnek írott levelében Pál kétszer is figyelmezteti őket erre, kétszer is felszólítja kimondottan őket erre. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is Krisztusban, atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ugyanazt a szót használja, mint amit itt a Tesszalonikai első levélben hallottunk. Ahogyan nem sokkal később, ugyanabban a levélben, a korintusiakhoz írt első levélben, a 11. versben újra csak azt mondja, megint csak ugyanezzel a szóval, legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak. Vagy hogyha a Bibliában megnézzük, akkor a zsidókhoz írt levél szerzője kimondottan ezt mondja, amikor a gyülekezet előjáróiról, valószínűleg többen már meghaltak közülük eddigre, azt mondja, ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. A Szentírás következetesen beszél erről, felszólít bennünket erre. Két dolgot tegyünk, amikor ezzel szembesülünk, hogyha meglep bennünket, amit itt olvasunk, talán át is siklanánk fölötte, mert annyira zűrösnek tűnik. Egyrészt nézzünk szembe azzal, ismerjük el, hogy leegyszerűsített és sokszor hamis módon gondolkodunk a keresztény élet valóságáról. Sokszor ebből származnak azok a feszültségek, amelyeket mondtam az elmélet meg a gyakorlat között, hogy elméletben a magunk elképzelései szerint próbáljuk meg elgondolni, mit jelent a kereszténység, és aztán az ige fényében próbáljuk megérteni azt, hogy milyen szerepe és jelentősége van annak, ahogy a más előttünk járó hívő emberek életére tekintünk. Számos beszélgetés alkalmával látom azt, testvéreim, és egyre jobban rám nehezedik ennek a súlya, hogy mennyire könnyen torzul el a gondolkozásunk. Kiemelünk bizonyos bibliai igazságokat, valós igazságokat, ténylegesen bibliai igazságokat, olyanokat, amelyek közel állnak a mi elvárásainkhoz, a korszellemhez, a saját elképzeléseinkhez, és aztán ott is alkalmazzuk azokat, ahol más bibliai igazságokra kellene figyelnünk, vagy azokhoz is igazodnunk kellene. És miután szélsőségesen individualista világban élünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a kereszténységet is ilyen szélsőségesen individualista módon képzeljük el. Keresztjének tömegei vallják azt a humanista eszmét, hogy az életem célja az egyéniségem kibontakoztatása, és Istent is ennek a szolgálatába akarjuk állítani, hogy az én egyéniségem kibontakozzon. És így jön létre egy egyénieskedő kereszténység, amelyik nem is értheti meg azt, amiről az apostol itt beszél. Ezzel a hamis képpel összhangban van számos bibliai igazság. Az, amikor arról beszélünk, és helyesen beszélünk erről, hogy mennyei atyánk személyesen szólít meg bennünket, így van. Hogy személyesen vezet hitre bennünket Jézus Krisztusban, így van. Hogy személyesen ad nekünk új életet, így van. A konfirmációi olvasókönyvben mindig tanuljuk a konfirmandusokkal azt, hogy ahogyan nem tudok másnak a szájával jól lakni, úgy nem tudok másnak a hitével sem üdvözülni. Nem lehet üdvösségem a másiknak a hitével. Ezt az üzenetet sokan szeretik, mert jól beleillik abba, amit megtanultunk a minket körülvevő világba. És szeressük is. Szeressük, mert nagyon fontos. Isten személyesen ajándékoz meg minket a szeretetével. Nem a másik életébe kell csupán fölismernem, hogy jaj, de jó, hogy őt szereti az Isten. Nem csupán a gyülekezetre nézve, bár milyen jó, ha a gyülekezetre nézve felismerem ezt. de személyesen is átélhetem, hogy rám is gondja van, hogy én is fontos vagyok neki. Fontos ez az üzenet. De olyan nehéz, testvéreim, azt elfogadni és gyakorlatban megélni sokak számára, hogy Isten népének más tagjai is vannak. Olyan könnyű lenne kereszténynek lenni, ugye, ha nem lennének mások, akik megzavarnak ebbe bennünket. Más tagjai is vannak Isten népének, akikhez igazodnunk kell, és akiknek az élete minta, mégpedig Istentől rendelt minta a mi számunkra. Pedig Isten tervében igenis nagyon fontos oldala ez, az ő belévetett hitünknek és a szeretetünknek. Elismerni azt, amit Isten a másik hívő életében elvégzett. Tanulni egymástól. A tesszalonikai első levél enélkül érthetetlen, majd látni fogjuk a későbbiekben, ha Isten megajándékoz ezzel bennünket. Ma ebben a pársorban kétszer is feltűnik hangsúlyosan ez a gondolat. Az, hogy a tesszalonikaiak Pál, Szilvánusz és Timóteus követőivé lettek, ahogyan hallottuk, és aztán nem sokkal később egy másik szóval a másik oldala ugyanennek, hogy mások számára meg ők lettek példává. Így olvastuk a 7. versben, példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Achájában. Példává lettetek minden hívő számára. Minden hívő az ő életükről olvashatta le, mit és hogyan végezel bennünk Isten. És a második fejezetet majd ennek a fényében fogjuk igazán megérteni. Hol van a helye ennek a mintának, testvéreim? És hogyan egyeztethető ez össze azzal, hogy így szoktuk időnként mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, hogy Istennek csak gyermekei vannak, hogy személyesen kell az életünket odaadni, hogy a személyes hit ragadhatja meg az üdvösséget. A Szentírás alapján tegyünk különbséget, testvéreim, a hitre jutásunk, Jézus szép képével élve az újjászületésünk, és másfelől a megszentelődésünk között. Megszületni, egyenként születünk meg, még az ikrek is. Először az egyik, aztán a másik. Egyszerre nem tudnak megszületni. Megszületni egyenként személyesen kell nekünk, ez lelkileg is igaz. Nincsen személyes hitre jutás nélkül új élet. Ezt a Szentírás alapján világosan valljuk, neked kell felismerned, hogy mennyire haszontalan az életed, neked kell megvallani azt, neked kell kérned Isten kegyelmét, a bűneid bocsánatát, neked kell megvallanod, hogy Jézus Krisztus a te életed szabadítója, és annak a kizárólagos ura. Személyes hit nélkül nincs üdvösség. Amiről itt az apostol beszél, az már a folytatás. A folytatás, a növekedés a hitben, a szent életben. Mert Isten akarata az, hogy szent életet éljünk. És Isten úgy határozott, hogy ez a szentek közösségében, annak védelmében menjen végbe. Mivel a megszentelődésünk az életünk végéig tart, ezért életünk végéig szükségünk van azokra, akik előttünk járnak, meg akikkel együtt járjuk azt az utat, amelyre Jézus elhívott bennünket. Mert az új életünk minden napjait határozza meg, hogy ebben a közösségben éljük-e az életünket. Az életünk számos területén rendelkezett így, ami mennyei atyánk. Nem csak a gyülekezeti életünkre igaz ez. Nem véletlen, hogy már a 10 parancsolatban, az Ószövetség kezdetén, amikor Isten először beszél arról, hogy hogyan forduljunk ő hozzá, s utána elkezd arról beszélni, hogy hogyan forduljunk az emberekhez. Ebben a második csoportban az első parancsolata arról szól, hogy tiszteld apádat és anyádat. És ennek egy része az, hogy becsüld meg, de az is része ennek, hogy tanulj tőlük. Tanulj tőlük. Ahogyan az Ószövetség életvezetési tankönyve, a példabeszédek könyve visszatérően ismétli el azt, amit az elején már olvasunk, hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. Hallgass arra, amit apád és anyád mondanak, s kövesd azt, amit ők tesznek. Az új szövetségi egyház alapvető működési modellje is, Olyan különös volt az, hogy Isten a mai napra juttatott el bennünket a tesszalonikai levélben ehhez a szakaszhoz, mert ugyanazt a szót, amit Pál a tesszalonikaiakra használ, hogy példává lettetek, ugyanezt a szót használja presbiterekre, Péter apostol, a fölolvasott helyen. Ne úgy legyetek a gyülekezetnek a vezetői, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Így vezessék a vezetők, a presbiterek. Ma a presbiter választás alkalmával különösen is vegyük ezt komolyan. A presbitereknek példának kell lenni a gyülekezet előtt, az életükkel. Pál egészen az élete végén Timóteusnak olyan világosan fogalmaz, hogy mi az ő feladata azok között, akik között szolgál. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Isten elgondolása szerint legalább három területen nagyon fontos következményekkel bír az életpélda. Láthattuk, hogy egyrészt ilyen a családi életünk, a szülőknek az életpéldája, aztán igaz ez egy népnek az életében, az Ószövetség ezzel is nagyon sokat foglalkozik, a vezetőknek a példája ott is, ma ezt is sokan elbagatelizálják, ha jó diplomata vagy ügyes gazdasági szakember az illető, akkor kit érdekel, hogy hogyan él, kit érdekel az, hogy mi az, amit tesz, kit érdekel, hogy milyen példát mutat. Rettentes következményei vannak, testvéreim, mert Isten tényleg úgy épített föl bennünket, hogy figyeljük az életpéldát, és hogy hasson az ránk. Tömegek mennek azon az úton, amit a vezetők mutatnak, amikor rossz irányba mennek, hála Istennek akkor is, amikor jó irányba indulnak el. Nem véletlen, hogy Isten igéje arra szólít föl bennünket, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. Vagy amikor végképpen olyan irányba mennek a vezetők, amely követhetetlenné válik, akkor keresnek mindenféle más iránytűket, sportolókat, színészeket, influencereket, amelyek persze sokszor ugyanolyan nyomorúságos életet élnek, mint amilyet a vezetőinktől látunk időnként, csak osztják a bölcsességet, mert azt hiszik, hogyha sokan hallgatnak rájuk, akkor ők biztos okos dolgokat mondanak. Testvéreim! A népünk életében is nagyon fontos, hogy milyen példák állnak ezelőtt a nép előtt. És végül az, amiről ma különösen is szól a mi igénk Isten népének, az egyháznak a mindennapjaiban. Milyen példák vannak előttünk. És különösen is hangsúlyos ez a mai időkben, testvéreim. Amikor sok ember van itt közöttünk is a gyülekezetben, akik olyan környezetben nőttek föl, ahol a szülői példa sem volt, számukra követendő. Itt a gyülekezetben olyan emberek életében figyelhetjük meg Isten munkáját, akik tudatosan átengedik magukat őneki, tudatosan átadják a kapcsolataikat mennyei atyánknak, és az ő akarata szerint élik az életüket. Olyan nagy ajándék ez, szeretett testvéreim, mert negatív példát, rossz példát, követésre nem méltó példát, nagyon sokat látunk magunk körül. De hol keresnéd, testvérem, azokat a példákat, amelyeket érdemes megtanulni, ha nem a gyülekezetben? Különösen fiatal hívők között, korban fiatal hívők, meg hitre nézve fiatal hívők között, akik nem régen lettek keresztjénné, időnként találkozom ezzel a félreértéssel, hogy ó, hát én láttam elég sok negatív, rossz példát, pontosan tudom, hogy hogyan kellene élni. De testvérem, az, hogy tudom, hogy hogyan ne, az nem jelenti azt, hogy tudom azt is, hogy hogyan. Olyan emlékezetes marad néhány évvel ezelőttről az a beszélgetés, amikor egy kedves férfi testvérünkkel beszélgettünk, és elmondta keserűen, hogy őneki gyerekkorában teljesen hiányzott az édesapja a családjuk életéből, nem törődött velük, távol volt tőlük, és ő elhatározta, hogy így biztosan nem. Hogy ő ott lesz a családja életében, hogy ő fogja megadni az irányt, hiszen ezt mondja a Szentírás, hogy az édesapa legyen családfő, és járjon a családja előtt. És aztán fokozatosan arra kellett rádöbbenjen, hogy nem tudja, hogy ezt hogyan kellene jól csinálni. És uralma alá hajtotta ugyan a családját, ott volt jelen, mindent ő ellenőrzött, azt is ő mondta meg, amit nem neki kellett volna megmondania, és egy idő után a családjának kezdett összeomlani az élete. Mert azt tudta, hogy hogyan ne, de arra nem látott példát, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Vagy az az asszony testvérünk, aki elmondta, hogy az ő édesanyja otthon mindig mindenbe beleszólt, és mindig mindenben kioktatta a férjét, állandó veszekedések, perpatvar volt az eredménye, a végén elváltak, elhatározta, hogy ő komolyan veszi, amit a Biblia mond, hogy a férj a család feje, előre engedi a férjét, és a férje döntse el a dolgokat. De testvéreim, időnként van olyan, hogy egy feleségnek figyelmeztetnie kell a férjét. Az, hogy ő a társa, az azt jelenti, hogy ha el is fogadja, és fogadja is el azt, hogy végső soron, amikor döntéseket kell hozni, akkor a férje hozza meg azokat a döntéseket, akkor is támogatja, mellette áll, elmondja azt, amit ő lát. Ez az, hogy nem értette ezt meg, nem tanulta ezt meg, nem látta, hogy ezt hogyan kellene. És nagyon sok zsákutcába mentek bele, amiatt, hogy nem tanulta meg, nem látta a jó példát. Istennek olyan nagy ajándéka, testvéreim, hogy itt a gyülekezetben is sokan vannak olyanok, akik már éltek meg olyan helyzeteket, amilyenekben te élsz, hogy láthatod az ő életüket, hogy elmondják neked azt, hogy mi az, amire figyelni érdemes. Ne vessük meg ezeket a példákat. Éljünk ezekkel a nagyszerű ajándékokkal. Olyan érdekes abba belegondolni, hogy lassan 20 éve annak, hogy szolgálok, hol többet, hol kevesebbet, most az utóbbi időben többet abban a keddi gyülekezeti bibliaórai csoportban, ahol olyan hívő emberek vannak, akik sok-sok évtizeddel korábban kezdték el a hívő életüket, mint én. És olyan megrendítő és csodálatos azt átélni, ahogyan én viszek egy igét, amit éppen Isten a szívemre helyezett, mondok arról néhány gondolatot, amit Isten igéjéből tudok, és aztán az ő életük révén olyan gazdag képes könyvét látom annak, hogy hogyan működik az. És sokszor elmélyül az, amit én vittem, és én jövök el meggazdagodva ebből a közösségből. Mert ott vannak azok a testvérek, akiket Isten gazdag élettapasztalattal ajándékozott meg, és készek ezt elmondani. A nagy angol igehirdető, baptista igehirdető, a 19. században Spurgeon volt az, aki egy helyütt azt írta, olyan különösnek tűnik, hogy néhány ember, aki olyan sokat beszél arról, amit a Szentlélek nekik maguknak kijelentett, ezek az emberek azt gondolják, hogy nem ér semmit az, amit másoknak jelentett ki ugyanez a Szentlélek. Ugyanaz a Szentlélek, testvéreim. Az is a Szentlélek munkája a te javadra, amit a te testvérednek adott. És figyeld az ő életét, és gondolkozz el azon, hogy miért úgy teszi, ahogyan teszi, és kérdezd meg tőle, és beszélgess vele. És ha Isten neki megtanított valamit, vedd komolyan azt, és kövess te is azt. Testvérem, nem kell belemenned bűnökbe, amelyektől megóvhat a te testvéred, hogyha elmondja azt, hogy az ő életében mi hogyan történik. Nem kell fájdalmak árán megtanulnod azt, amit ő már megtanult az Isten szent lelke munkája által. Nem kell másoknak keserűségeket okoznod azért, mert önfejűen azt gondolod, hogy én tudom, amit Isten mások által meg akar tanítani neked. Olyan jó lenne sokkal tudatosabban élnünk a gyülekezetünkben ennek az ajándékával. Könyörögjünk azokért is, akik látható helyen állnak a gyülekezetben. Könyörögjünk különösen is a presbitereinkért, akiket Isten a gyülekezet élére állított, hogy élhessenek olyan életet, amely példa a mi számunkra. És keressük azokat a közösségeket, ahol a hitben előttünk járók, meg a hitben velünk járók lehetnek együtt. Nem valami extra dolog a hívő ember életében a Biblia órai közösség, testvérem. Létszükséglet, hogy beszéljünk az életünkről olyanokkal, akik ugyanazokat a harcokat vívják, vagy már vívták részben, amelyekben mi is járunk. És tudatosítsuk azt, amiről itt az apostol még beszél, hogy mi magunk is példák leszünk. Lehetünk jó példává, vagy lehetünk haszontalan példává, rossz példává. bárcsak olyanná lenne a mi életünk, hogy követésre méltónak látnák a mi testvéreink azt, ahogyan élünk, azt, amit teszünk, azt, ahogyan a mi Urunkat, Jézus Krisztust követjük. Mert Pál nem arra akar minket megtanítani, hogy ugyanazt csináljuk, amit ő tett. Olyan világos, olyan egyértelmű a már idézett mondat a korintusi levélből, amikor Pál kifejezetten ezt mondja, legyetek az én követőim, hogyan? Legyetek az én követőim, amint én is követője vagyok a Krisztusnak. A Krisztus követést tanuljuk egymástól. Adja meg Isten, hogy a gyülekezetünkben minél inkább megvalósulhasson ez. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért az ajándékért, hogy a te szent lelkeddel bennünk is munkálkodsz, hogy az a lélek, aki Jézus Krisztust vezette, minket is megtanít engedelmességre, hitre, szeretetre, reménységre. Megtanít minket arra, hogy a te akaratod szerint éljünk. Áldunk téged azért a munkájáért a Szentléleknek, amit bennünk végez, és áldunk azért, amit másokban végez. S köszönjük neked, hogy mind a kettő a mi javunkra van. Kérünk téged, taníts minket arra, hogy vegyük komolyan, hogy csak ő újíthat meg bennünket, és vegyük komolyan, hogy minket is úgy újít meg, ahogyan ezt mások életében is már sokszor megmutatta. Add, Urunk, hogy vegyük komolyan az életpéldát. S ahogyan buzdítottál bennünket az igében, könyörgünk a te színed előtt, hogy áld meg a mi gyülekezetünk vezetőit, különösen is kérünk most a presbiterekért, és a most munkába lépő pótpresbiterekért, kérünk, hogy te áld meg a választást, és te áld meg majd az ő szolgálatukat, hogy hűségesen tudják azt végezni, s hogy lehessenek példává a gyülekezet előtt. Könyörgünk hozzád azokért, akik szerte a világon szenvednek a bűn tombolásától, te adj ébredést itt Magyarországon, a mi népünk körében, a határainkon túl élő nemzettársaink között, kérünk most különösen is a Kárpátalján élőkért, te adj ébredést szerte Európában, azokon a vidékeken, ahol háború dúl, meg azokon a vidékeken, ahol látszott békesség van, s kérünk téged, hogy a te lelked munkáljon ébredést szerte a világon, hogy az evangélium hangozhassék, sokan új életet nyerhessenek, és élhessenek a te dicsőségedre, a te lelked munkája által. Erősítsd meg, Urunk, a te népedet, újítsd meg és gazdagítsd meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.